Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok, utazók, ultrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast harmadik évadának hetedik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Tavaszi évadunk vége felé közeledünk, egészen pontosan két rész van még hátra a nyári szünetig, amikor minden várakozás szerint ismét megtelnek a tengerpartok, és én is egy hosszabb útra készülök, erről hallhattok, olvashattok majd később. Na de addig megyünk még egy nagyot a világ körül, egy dupla részhez beszélgetés következik, hiszen hogy korábban édesapám autós fölkerülését, ezt a történetet sem lehet, és nem is szerettem volna egy részbe sűríteni. A 360 Bringa sztoriáról talán már többen hallottatok, Záruk Zitával és Harkány Árdival, akik egy nagy elhatározás és sok szervezés után biciklivel indultak Nászútra, amit eredetileg egy-két évre terveztek, de végül több mint 4 évig, egészen pontosan 1550 napig tartott. Ezen idő alatt 46 országba jutottak el, és több mint 40 ezer kilométert tekertek le. Történetük és ők maguk nekem olyanok, mint ha 1000 éve ismernénk egymást. Pedig ezelőtt a beszélgetés előtt mindössze egyszer találkoztunk. Nem csak azért érzem így, mert vállalkozások szemléletük igen közel áll hozzám, hanem talán azért is, mert az útjukról íródott körülbelül 10 000 oldalas könyvet jelenleg is olvasom. Így szinte mindent tudok kalandjaikról, és olyan, mintha régi ismerősök ülnének velem szemben. Bele is vágunk mindjárt, de előtt egy fontos és örömteli szolgálati közlemény. Ahogyan azt már tudjátok, az idei évben a Road Movie Podcast fő támogatója a Cserisk utasbiztosítás. Így nyári szezon küszöbén egy egyedi lehetőséget is kínálnak nektek. A Road Movie 22 kód felhasználásával minden utasbiztosítást 22% kedvezménnyel köthettek meg náluk. Szerintem ez egy tök korrekt ajánlat, így ha utazni készültök, gondoljatok rá. A felhasználás feltételéről és módjáról a www.cserisk.hu oldalon tájékozódhattok, de a Road Movie közösségi oldalán is lesz róla info. Szóval, ha utaztok, kössetek biztosítást, amit a Cserisknél egyrészt kedvezményesen tudtok megtenni, de ha felmentek az oldalukra, azt is látni fogjátok, hogy milyen elképesztően egyszerű a felületük, én nagyon szeretem, nézzétek meg majd ti is. Szita Árpi, sziasztok, köszöntelek titeket a Road Movie Podcastben. Örülök, hogy személyesen, tehát amikor olvasok egy könyvet, és a régi ismerőseket üdvözölhetem személyesen, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok.
Köszönjük szépen a meghívást, szia!
Szia, szervusztok, és igen, köszönjük a megtisztelő meghívást.
Igen, itt a beszélgetés előtt itt mindenki fogta a fejét, hogy Jézus már egy 10 000 oldalas könyv, lehet, hogy nem annyi, lehet, hogy csak 8 000 vagy 7 000 oldal, de hogy valóban, és pont mondtam neked, Árpi, hogy én nekem minden tiszteletem a tietek, hogy a tekerések után el tudtatok kezdeni este még blogbejegyzéseket, könyvet írni, szóval ez egy nagyon szép teljesítmény. Nem csak az út, hanem maga ez a beszámoló, ami készült róla az is.
Köszönjük. Igazából én vagyok a grafomán a családba. Zita ebben nagyon támogatott, tehát hagyta és támogatta, hogy én este még leüljek, és elkezdjem begépelni az aznapi történeteket. Ideális esetben aznap ide volt, hogy lemaradtam a valóságtól néhány hetet is akár, vagy a végén már hónapokat, de a végén bepótoltuk, és a napló is visszaérkezett Magyarországra az 1550 nap után, és ez tényleg nekem egy ilyen terápiás dolog volt, tehát azzal dolgoztam föl, és tettem el a történeteket az élményeink kincses ládájába, hogy leírtam az élményeket. Tehát így kétszer éltem meg minden pillanatot, amikor megtörtént, meg amikor leírtam.
Igen, és hát ez a beszélgetés, ugye ez egy dupla adás lesz, ugye kétszer, nagyságrendileg 1 óra. Nyilván nem fogunk minden sztorira és minden történetre kitérni, de egy áttekintést mindenképpen szeretnénk adni az utatokról. De mielőtt belevágunk és itt elindulunk, először ugye 2 kérdés, majd a kedvenc sztár, de előtte azért mondjatok egy pár szót magatokról, hogy éppen nem a világot tekeritek körbe 4 éven keresztül, akkor mit csináltok?
A jelen helyzetről beszélünk, ugye?
Jelen helyzet, igen. Vagy akár azt is elmondhatjátok, hogy az út előtt mivel foglalkoztatok, és akkor ezzel át is kanyarodhatunk majd az elindulásra.
Én az út előtt egy kollégiumban dolgoztam gyerekfelügyelőként, én tanárvégzettségű vagyok, és az út után váltottam, és lettem life coach, tehát most egy saját vállalkozást viszek. Az úgynevezett életmód tanácsadás, így is ismerik sokan.
Van miből merítkezni.
Igen, van miből merítkezni. Meg gyermekeket terelgetek otthon, most már van 2 kislányunk, és úton van a 3. baba, úgyhogy...
Gratulálok!
Köszönjük szépen! Anyuka és life coach vagyok így egyszerre, meg persze feleség, nyilvánvalóan.
Én hát a szakmámat tekintve IT, és azon belül hálózatok. Hát az út előtt ebben lehúztam, azt hiszem 6-7 évet körülbelül, aztán ugye kimaradt pont napra pontosan 5 év az út miatt, mert nem azonnal helyezkedtem vissza. Amúgy meg apuka, férj, és nagy tájfutó, nagy bringás, nagy túrázó, nem tudom, mondható, hogy világjáró.
Én hívom úgy magamat, igen, hogy világutazók vagyunk, hogy tulajdonképpen, utazó, vagy legalábbis igen. Azok voltunk mindenképp.
Hát szerintem, hogyha nem mozdultok ki most már a Magyarországról életetek hátralevő részében. Szerintem ezt a címkét most már nyugodtan hagyjátok magatokon, mert azért ez nem semmi teljesítmény volt. Na és akkor lenne majd a kérdésem azzal kapcsolatban, hogy itt hogyan számoltatok fel mindent, és indultatok el a világ körül. De előtte ugye a kedvenc tárgy kérdésre még térjünk ki. Ugye 2 küldtetek, és 2 találkozhattak a hallgatók a közösségi oldalon. Az egyik egy Ortlieb labor. Én nem is tudtam, hogy létezik ilyen összehajtható labor. Ez Itának a nagy kedvence. A másik meg a Jurek Kindle.
Igen.
Ezek
igen.
Mind a kettőtöknek ugyanazt jelentették, vagy más-más jelentéssel bírtak.
Más, de kezdjett ez itt a...
Jó, én szívesen kezdem. Én sem tudtam, hogy létezik ilyen ezelőtt az út előtt. Az egyik szponzorunk ajánlotta fel, hogy van ilyen, hogy szeretnénk-e. És mondtam, hogy hát egy lavor, hát az miért ne lehetne jó dolog egy lavor? Hát, na hát mi
én
mindenre...
Én sem indulok a nélkül sehová.
Te se indul sehová a lavor nélkül.
Kizárt.
Ilyennek. Jó, mert összecsukhatod, hogy összeadott tekerni. Hát
én ilyen nagyot szoktam.
Nem, viccelek. Na, de a lényeg az, hogy tényleg nagyon praktikus, tényleg, és ezt mindenre használtuk. Nem tudom, mennyire lehet részletezni. Szóval hány ótától kezdve a mosogatáson keresztül a ruhamosásig, a mindent, vizet hordtunk benne, tehát amit el lehet képzelni, mindenre használtuk. Hát tárolásra.
A labor pályafutásnak a csúcspontja szerintem az volt, amikor én a brazíliai São Paulo-i mentőben a vesekő fájdalmaimtól vezérelve abba hánytam.
Aha.
És ott közben kérdezgetik, hogy milyen drogot fogyasz, semmilyen drogot, vesekővel van, tudom, mert már volt egyszer Nepálba, és így néztek a mentősök.
Na mindegy, beszélek? Szóval baromi jó volt. Igazából én azért választottam ezt a tárgyat, mert egyrészt ennyire sok oldalú, tehát tényleg nagyon-nagyon praktikus volt, mindenfélére lehet használni.
Gondolom mosásra is használtam.
Nyilvánvalóan többnyire igen, tehát amikor megláttunk egy-egy helyen egy mosógépet, akkor így mosógép, nem nekem kell kézzel mosni, ugye jó anyáink hagyományait követve én is mindent, minden nap kézzel mostam, mert azért legyünk már valamennyire tiszták, de hogy nekem így a minimális komfortzónám az az volt, hogy legalább így egy ilyen nagyon minimális mosdást esténként az arcomat lemossam meg ugye egy-két helyen, és hogy ez, ha megvan, akkor én nagyon boldog vagyok, lemosom magamról az út porát. Nekem ott volt vége az íra pont a nap végén, hogy akkor van egy ilyen kis rituálé este a sátorban.
Mert,
hogy,
ja, mert ha sátorozáskor, mert ugye nyilván
sátorozás,
van,
hogy persze, nyilván,
de
van.
Azért voltatok egyszerű szállásokon, tehát persze, lehet, sokszor labor az higiénikusabb volt, mint a fürdőszoba.
Nem feltétlenül, hogy mondjuk Ázsiára gondolunk, ott ugye ez a vödrös fürdés, amikor ilyen kis vizet vödrözünk magunkra, akkor az ottanképpen csak a vízzel érintkezem meg, hát a papucsomon állok. De egyébként igen, tulajdonképpen, ha azt veszük, akkor az egy ilyen kis otthon szelete elvíve magunkkal.
És hát...
A Kindle pedig?
Még a lavorra visszatérve aztán mondom, a Kindle még a vízszűrésnél is nagyon jól jött, mert egyszerre
vizet, igen.
10 liter vizet fel tudtunk vele kapni, oda vittük a meleg sátorba, és akkor ott tudtuk átszűrni jó vízzé. Egyébként gondolkodtunk, hogy a vízszűrőt választjuk, csak olyan tárgyat akartunk, mert hogy hallgattuk az epizódjaidat, és valaki már választotta a vízszűrőt.
És ezek fognak ismétlődni.
Nem baj.
Igen, tudom, de... Na mindegy, szóval a Kindle, ugye egy Amazon Kindle 3 keyboard, ma már nem kapható régi típusú, még ilyen fizikai billentyűzete volt, külön fizikai gombjai volt, és a 3G-s verziót megvettük indulás előtt, amihez akkor még járt, azt hiszem 100 megabyte, vagy 500 megabyte ingyen net a 3G hálózaton 100 különböző országba. Na most nekem 100 megabájt, abból hazaküldök 10 000 oldalt, ugye, apránként, naponta, és emiatt nagyon jó volt, hogy arról tudtunk hazaküldeni életjelet. Aztán persze Kínába kifüggetlenítettük a Nokia E51-es telefont, és utána abba pakoltuk a helyi SIM-kártyákat, amiket vettünk volt, hogy a utcai árustól, ilyen pár száz forintokért. De amíg ez nem volt, addig meg utána is nagyon jó volt ez hazaküldeni információt. Aztán ezt a funkciót lekorlátozták, és később már csak a Wikipedia, meg ugye az Amazonnak a saját könyvesbolt alkalmazásai voltak elérhetők. Ekkor gondolkodtunk, hogy nyitunk magunkról a Wikipedia szócikket, és azt naponta frissítjük a Kindle-on keresztül, és akkor az lesz az úti napló a Wikipedia szócik, de ezt nem csináltuk meg,
mert... Szemben legyen találékony, ugye?
Mert ott volt a 400 forintos SIM-kártya a Nokia-ba is, de ezen kívül nyilvánvalóan a klasszikus könyvolvasása is rettentő jó volt, és ez alatt értek akár úti könyveket is, tehát a Lonely Planet-et, vagy a Wikitravel oldalt olvasgatni rajta, ez rendkívül hasznos volt. Illetve én azt is nagyon élveztem, amikor ott valami helyi vonatkozású könyvet olvastam. Tehát például Új-Zélandon a Gyűrűk urát, jó, az csak ott forgatták a filmet, és a táj így felhozza azokat a...
De ugye az Esőisten siratja Mexikót, egy vasút könyvet, ugye meg...
Az nagyon jó volt, mikor az Esőisten siratja Mexikót olvastam, akkor például volt egy jelenet, ami egy vulkánon játszódott, és éppen egy buszon utaztunk kifelé Mexikóvárosra, és kinéztem oldalra, és az a vulkán. Vagy ugyanott Tálni Teotihuacánnál, ahol a könyv is játszódik, vagy Steve Jobs élet regényét olvasni a Kaliforniában, az... Miután az egyik couchsurfing vendéglátónknál megláttam egy Macintosh 2-est, vagy nem tudom, egy ilyen nagyon régi, nagyon első őskövület, de klasszikus számítógépet, és akkor kattantva, jó lenne olvasni Steve Jobsról, és aztán egy héttel később, mikor a Yosemite Parkba álltunk sorba a sátorhelyér, és én olvastam még ezt a könyvet, akkor van egy említés, hogy ott volt az esküvője. Tehát, hogy így ez még egy szinten rátesz az utazás élményére, hogy helyi vonatkozású igaz történeteket olvasol a környékről, az még egy szintet
színesíti
rádob.
Színesíti ugye a tudásunkat is a helyről, igen.
Hát igen, egyébként én is nagyon szeretem a Kindle-t már olyan szempontból, hogyha bárhová utazok, tehát ha az ember azért hosszabb időre megy, akkor azért egy 4-5 könyvet azért el tud fogyasztani egy hosszabb utazás, mondjuk itt mit tudom, egy hónap vagy két hónap alatt. Tehát egy elképesztő mennyiségű cuccot meg lehet azzal spórolni, hogy egyetlen eszközben ott van minden, szóval ezt egy ilyen szempontból megértem. A többi funkcióját annyira én nem ismertem. Na akkor kezdjünk el a világ körül menni. Először azt szeretném kérni, hogy így azért mondjátok el nagyjából, hogy mi volt az útvonal, jó? Mert szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy pontosan mi volt az útvonal, amint elindultatok. Csak így nagy vonalakban a kontinenseket, aztán utána belemegyünk majd az országok.
Hát nagy vonalakban a kontinensek, ugye keleti irányba indultunk, és ugye Törökországnál hagytuk el Európát, és akkor mentünk ugye, hát Ázsia, Közép-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, és akkor le Ausztrália, Új-Zéland, és akkor onnan még ott vaciláltunk, hogy is legyen, az eredeti tervek másképp szóltak, de végül úgy mentünk, hogy Észak-Amerika, Közép- és Dél-Amerika, és onnan repültünk vissza Európába. Tehát ez volt a nagy vonalakban nézve az útvonal.
Egyébként gondolkodtunk idefele, hogy fel tudjuk-e még mondani a 46 országot sorban. És Zita egyből mondta, hogy ő nem meg se próbálja.
Hát egy részét azt biztosan érinteni fogjuk. És akkor Afrika maradt ki, ugye? Tehát igazából
igen,
az
ezzel összes... viccelődtünk, hogy hát kell valami a nyugdíjas évekre is.
Igen. Lesz majd Afrika beszélgetés, meg volt is, úgyhogy hallgassátok azt is. De mondjuk Afrikában azért egy picit... ez a fajta hátizsákos, most nevezzük hátizsákosnak, ugye ez ugye műfajt jelöli elsősorban, és nem pedig az, hogy most lábon vagy két kerékkel mentek. Afrikában azért egy kicsit bonyolultabb több esetben, meg több országban, tehát Ázsia, meg azok az országok, ahol voltatok erre, azt gondolom, hogy mindenképpen alkalmasabb, talán biztonságosabb is. És ugye engem nagyon érdekel, és ez lehet, hogy olvastam a könyvbe, de már nincsenek meg az emlékek, hogy jött az ötlet? Hát mióta, ugye első nagyon fontos kérdés, mióta ismertétek egymást? Mert azért egy ilyen útra elmenni, azért az, és majd erről is beszélünk, azért kapcsolatot eléggé próbára tudja tenni. Tehát, hogy hol tartott akkor a kapcsolatotok, és ez egy ilyen közösen kitalált ötlet volt, vagy egyik este valamelyikőtök előállt vele, hogy menjünk más útra?
Pont így történt az utóbbi. Tehát mi 2009-ben találkoztunk egy
február 20-án a Tököli Hungária sarkán egy farsangi házi buliban.
Ennyire nem akartam részletesen elmondani, de a lényeg ez igen. Tehát egy házi buliban találkoztunk 2009-ben, és ugye 2011-ben indultunk. Tehát gyakorlatilag két éve ismertük egymást, hogy hát kicsit kevesebb.
Bátor.
Igen. Nem tudom, ez ugye összefügg így a házasság eszményével számomra, hogy így hoztunk egy döntést így egymás mellett, és akkor ilyen mellett így kitartottunk. Ezt nem akarok most ebben nagyon részletesen belemenni, hogy az út a lényeges. A lényeg az, hogy ugye onnan jött az ötlet, hogy Árpi kerékpározott már nagyon sokat, meg eleve, amikor megismerkedtünk, ő akkor ment Nordkapra, így Párizs érintésével, a barátaival, amire én csatlakoztam is egy-egy rövid távra, de úgy, hogy én nem nagyon tudtam előtte kerékpározni. Tehát nekem a kerékpár az azt jelentette, hogy zuglóban a háztömkör ugye lapos, és akkor én azt sem tudtam, mire való például váltó, hogy váltani miért. Valami tudtam, hogy van, de nem igazán értettem, hogy az ugye hegyekben ugye miért hasznos váltani. Tehát ennyire innen indultunk erről a szintről. És akkor Árpi hatására én eldobtam így a BKV bérletem, és akkor elkezdtem kerékpárral közlekedni Budapesten, tehát innen jött egy icipici kondi, és akkor mondtam Árpinak, hogy figyelj, most úgy tűnik, hogy mi akkor így komolyak leszünk, mert így együtt, hogy így házasság, meg minden, hogy így akkor így valamit már csináljunk már itt, valamit kéne. És mondom, menjünk el Indiába hátizsákkal, mondtam énnek, hogy toppoljunk el, és akkor mondja Árpi, hát Indiába hátizsákkal, miért nem menjünk kerékpárral? Hát mondom, jó, akkor menjünk kerékpárral. Hát végülis nem lett olyan bonyolult, ugye?
Ott van a Karakorum Highway, ugye, útközben, akkor már nyilván Pakisztánon át kell menni Indiába.
Na, de ugye ez egy esti beszélgetés volt, és akkor Árpi mondta, hogy, vagy nem, én mondtam még azt, hogy akkor legyen még Dél-Kelet-Ázsia is, mert voltak indonézi folyamtársaim az egyetemen, hát, hogy akkor milyen jó lehet Dél-Kelet-Ázsia. És mondod, ha már Dél-Kelet-Ázsiáig elmegyünk, akkor legyen Ausztrália, és ha már Ausztrália, akkor legyen Új-Zéland, és akkor hát Új-Zélandról hogy jövünk haza. És akkor innen lett az ötlet az kimondva, vagy egymásra így rálicitáltunk, hogy akkor jó, akkor legyen még Amerika is legyen benne valahogy, és akkor gyakorlatilag körbe megyünk a Földön, és ha már esküvő előtt vagyunk, akkor legyen ez nászút. És akkor ugye 40 ezer kilométer az onnan jött, hogy az egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, tehát ugye számszerűen tényleg körbe tekerjük a Földet. Ez tisztán a kerékpárral megtett kilométerek száma, tehát ha mondjuk esetleg buszra ültünk, vagy nyilván mondjuk repültünk, vagy valami ilyesmi
más.
De még
a gyaloglás sincs vele
számolva. Még a gyaloglás, semmi nincsen.
3-400 kilométer biztos.
Tehát csak a tisztán kerékpárral megtett táv az a 40.175 vagy nem?
143
lett a vége, igen.
De amúgy az egyenlítő pontos hossza az a 40.075 kilométer, tehát azt már valahol a Dunántúlon még Budapestre érkezés előtt teljesítettük, és tényleg ami bármi más volt, bármilyen okból kifolyólag egyéb közlekedési eszközre váltottunk, akkor megállt a stopper. És
igen, azt teleportálásnak hívtuk.
Igen.
És még ugye a kapcsolati részére rákérdeztél, mielőtt nem költöztünk össze. Tehát nekünk ugye ez volt az összeköltözés.
Komolyan.
Tehát, hogy mi ugye hát randizgattunk, volt egy randinaplónk, ha már ugye Grafomániáról beszélünk, ugye azt is írtuk, mikor randiztunk, és mi mindent csináltunk, az is megvan. Jó bofa kis mementó. Ez volt az összeköltözés, hogy akkor egy-egy kerékpárra felültünk, és menjünk.
Valószínűleg, amikor hazaértetek, az igazi összeköltözés után már nem nagyon volt olyan szituáció, amit nem éltetek volna át. Tehát ezek a klasszikus fogkafédet, hogy teszed, hogy nyomod a fogkrémet, tehát ezeken azért, már túl voltatok
négy év alatt. Azért én tudok igen. Pörögni, házi sárkánykodni néhány dolgon, szegény Árpi. Néha fogja a fejét, hogy mit nyekegek annyit, de hogy nem igazán. Tehát mi már annyi szintet túlléptünk, meg megléptünk ezeket az út alatt, hogy túl sok meglepetés nem ért bennünket.
Akivel beszélgettem, vagy meséltem rólatok bárkinek, 10 emberből, hát legalább egy 5-6 embernek az volt az egyik első reakciója, hogy hát biztos egy csomó pénzük van, tehát hogy akinek ennyi pénze van, hát akkor az nyilván megteheti, és bátran megteheti, hogy egy ilyen útba belevág. És akkor mindenkinek elmondtam, hogy hát én legalábbis úgy tudom, hogy itt azért túlságosan nagy költségvetésről nem volt szó. Mindent eladtatok, mindent felszámoltatok, és nagyon-nagyon minimál budgetből csináltátok ezt meg. Kérlek, hogy akkor ezt vagy erősítsétek, vagy cáfoljátok meg, tehát hogyan zajlott ennek a költségvetési része, és hát nem most így, azt nem kérdezem, hogy összesen mennyibe került, mert azt mondom, hogy napi 10 eurót költöttetek, tehát hogy nagyon-nagyon minimál budgetből.
Elmondhatok mindent forintra pontosan. Igazából nem adtunk el semmit, hanem meg se vettük. Egy 4 millió forinttal indultunk, tehát ez egy ilyen középkategóriás használható autóára. Nem vettünk ilyen autót, pedig hát a körbenézel elég sok ilyen kategória autó szaladgál az utakon, és mindig azt mondtam, bárki, akinek ilyen autója van, az, ha ez lenne a célja, és tenne érte, akkor elindulhatna egy ilyen útra, és ez kettőnkre volt ennyi összeg.
És itt kapcsolódik össze, visszakapcsolódik az összeköltözéshez, ugye lakást sem béreltünk, nem is vettünk, tehát nem volt ilyen egyéb kiadásunk még előtte.
Igen. Na, ennyi volt a spórolt összeg, de ugye beszéltük, hogy egy-két évet terveztünk, de több mint 4 év lett belőle, és ha felszorzod a 3000 533 forintot két fővel, meg 1550 nappal.
Mert hogy ennyi volt átlagosan a havi büdzséje utólag kiszámolva, 3533 forint.
Igen, ez egy átlagolt összeg.
Igen, akkor 11 millió forint jön ki. Na és ezt a 7 milliót azt útközben szabadúszó újságírással, tehát hogy cikkeket küldtünk haza különböző online és papír magazinokba, Új-Zélandon megálltunk, ott összesen fél évet töltöttünk, és több hónapot dolgoztunk a szőlőkben.
Naptárt adtunk ki
minden kiadtunk évben. Minden karácsony előtt a saját fotóinkkal egy-egy fali naptára, tehát kvázi vállalkoztunk.
Volt adománygyűjtő oldalunk, képeslapot küldtünk, de sosem néztük, hogy küldenek-e érte
vagy hogy cserébe, mennyit.
Vagy hogy mennyit, hanem több mint 400 képeslapot megírtam.
És volt, hogy a volt kollégám kislányának motivációként, nem is tudom, utolsó 10-20 országból szerintem küldtünk képeslapot, és volt, aki tényleg ilyen inspirációnak küldte barátjának, párjának, gyermekének, és akkor mindig írtuk saját kézzel teljesen személyesen a papír képeslapokat. Volt, hogy ezért maradtunk még egy napot az országban, ha meg kellett írni 50 képeslapot, és ezt örömmel tettük. Na mindegy, és ezekből a dolgokból összesen, hát végül is egy kis apukám felé egy kis adóssággal jöttünk haza, de azt később pótoltuk, tehát így hoztuk ki az utat, de ma egy ebédnél többet elköltünk, mint aznap azon az úton átlag, és ebből a 3533 forintban a repülőjegy, a kórház, amikor oda kellett menni, a pótalkatrészek, amikor szállásért fizettünk, a buszozások, ha az kellett, az ételek, minden benne volt.
Az az érdekes, ez hallgatva, hogy ugye kimondva a 11 millió forint, az lehet, hogy első hallás nagyon soknak tűnik. Ugyanakkor, hogyha visszaszámolunk, összeg, ugye 4 év alatt 11 millió forint, az azt jelenti, hogy az évente 2,5-3 millió forint. Hogyha azt leosztuk 12-vel, akkor hát gyakorlatilag itthon többet elkölt az ember. Igen. Tehát 250 ezer forint két ember ráadásul. Igen. Tehát csak egy lakást bérelni, hogyha mondjuk valakinek nincsen saját lakása. Szóval igen, kár
itthon
is.
Rosszabbul jöttünk volna ki itthon, nehezebb lett volna az élet itthon ennyi pénzből.
Tehát ugye itthon számlákat kell fizetni, persze, ugye autót fenntartani, lakást fűteni, ételt, ugye tehát az étel, szokták mondani, hogy sok utazó az ételköltséget például bele se számolja, vagy sokszor a szállást sem, mert hát itthon is ennénk, és itthon is laknánk valamilyen módon.
Mondjuk a lakás valószínűleg olcsóbb van, de igen.
Mindegy. Szóval, hogy ez is, hát az életköltségei ugye valamennyi azért benne van.
Igen, mondjuk itthon nyilván több lett volna a bevételünk, mert nem arról szólt van az egész nap, hogy egész nap biciklizünk, de mi ezt az utat választottuk, tehát inkább kevesebb pénzből, de több élményt, több kalandot, több országot, több felfedezést élünk meg, és egyébként utólag levontuk azt a konklúziót, hogyha több pénzünk lett volna, akkor valószínű kevesebb élményben lett volna részünk, mert a kényelmesebb utat választottuk volna, nem lettünk volna annyira kitéve a helyi környezetnek, és nem léptünk volna annyit interakcióba a helyiekkel, nem küldtünk volna, ha az kellett éppen, akkor 20 couchig vesztett a couchsurfingen, vagy annak a túrakerékpáros verziójána a warmshowers.org-on a helyieknek, hogy nem esátraszhatunk a kertjükbe, vagy aludhatunk-e náluk egy estét, és süthetünk egy lángost, vagy egy pörköltet készíteni nekik, vagy ilyesmi. És akkor ezekkel a találkozásokkal, élményekkel szegényebbek lettünk volna, meg a helyiek is. Igen. Lehet, hogy belefért volna még egy-két búvárkodás, de azt még bepótolhatjuk.
Ez alapigazság szerintem, tehát, hogy minél több pénzzel, vagy minél nagyobb büdzsével utazol, annál inkább szeparálódsz a helyi közösségektől, meg a helyiektől. Annál drágább szállásra mész, annál drágább étterembe mész, és ez minden egyes elköltött fillér, ez növeli a távolságot az adott ország. Persze nyilván nem mindegy, hogy milyen országban vagy, tehát valószínű, hogy Dubajban ez lehet, hogy másképp van, vagy mondjuk a Maldív-szigeteket nem említem, mert ott pont nagyon szegények, főleg ugye Maléban, tehát ott óriási távolság. Én azt éreztem néha könyveteket olvasva, hogy egy idő után azért úgy eléggé meghatározó lett a költségekre való odafigyelés, sőt, talán nekem az egészségesen egy picit meghatározóbb is lett a költségekre való odafigyelés, így a napi rutinban, meg a napi történetekben, tehát mondjuk a, nem tudom, egy napnak a beszámolója, az mondjuk 15-20%-ban nagyon nagy mértékben arról szól, hogy mennyibe került a szállás, minél olcsóbb, íze, stb. Nem váltatok egy picit a rabjává ennek a mindenen spórolásnak? Nem éreztétek úgy, hogy néha átestetek a túloldalra, hogy ezt, már sportot csináltatok belőle?
Ezt néhány más olvasó is megjegyezte, hogy hát most nem idézem, de hogy nem feltétlenül ilyen szép szavakkal körbeírta, hogy...
Vannak erre vulgárisabb szavak is, igen.
Igen, de nem, abszolút nem. Nyilván nehéz volt, de ezt elfogadtuk, és ezt egyébként azzal sikerült így agyban, vagy lélekben mindenhogy elfogadni, hogy tehát kiszámoltuk, hogy most mondtam, és ez alapjában, hogy az első két évben ez a 3533 forint naponta, ez még valami 2000 forint környékén volt Ázsiában. Tehát tudtuk, hogy ha most 2000 forintot spórolunk ezen a szállodán, az plusz egy nap a nászutunkba.
És innen akkor, nézve azért nem mindegy.
És akkor
még egy szempontot hozzátennék, az, hogy nem besétáltunk a legelső étterembe, ami mondjuk a központi utcán van, mert nem a legelső turistáknak fenntartott szálláshelyre, amit persze megtettünk sokszor, hanem inkább, hogy még átmentünk egy másik utcába, a szomszédos részre, pont, hogy azt a pénzt, amit vittünk magunkkal, olyan vállalkozásoknak adtuk, akik nem kapnak annyi turistát, vagy nem kapnak annyi bevételt, kisebb helyeket preferáltunk ezáltal. Tehát ha meg innen nézzük, akkor meg pont, hogy mi segítettünk, hogy a turizmusban forgó pénz az jobban szétszóródjon, de nem oda tettük, ahol a Lonely Planet első ajánlásán van.
Tényleg azért váltottuk át tudatosan a pénzt napokká, utazási napokká, mert így könnyebb volt nekünk is elfogadni. Most még egy szállodát nézzünk meg, mert ha az olcsóbb lesz, akkor azzal egy napot vagy fél napot is tudunk hozzáadni az utazáshoz, vagy azért küldtünk még a 11. Couch Requestet is, mert tudtuk, hogy már pedig nagyobb élmény lesz az, hogyha egy helynél tudunk lakni, és nem csak sátrazunk valahol, vagy egy személytelen szállóban szállunk meg. Hozzáteszem, általában tényleg, tehát mi nem azokon a helyeken laktunk, ami említve van a Lonely Planet között, hanem kettő ilyen hely között elbicikliztünk 10 napot, és aztán eltöltöttünk 2-3 napot a Titikaka-tónál, most mondtam egy helyet.
Az ilyen típus utazás egyébként nyilván a fenntarthatóságról is szól, ugye ez is nagyon fontos üzenet nektek, hogyha jól olvasom ki a könyvetekből, és a fenntarthatóság ugye gondolok arra, hogy helyi közösségeket támogatni, helyi szálláshelyeken lenni, tehát hogy az a pénz, amit odavisztek, az ne a külföldi tulajdonú szállodáknak menjen, hanem lehetőség szerint a helyi közösségeket támogassátok. Ezáltal ugye szűrtétek a vizet. Nyilván ennek is voltak költségokai, de nagyon sokszor előjön egyébként a könyvetekben az, hogy teljesen felesleges annyi műanyagot felhasználni, meg kidobni, ami ugye az utazás, a turizmus, hát most majd ugye a COVID után visszáll a úgymond normálnak nevezett ütem, azért elég jelentős környezetterheléssel jár. Most belemetnénk abba egyébként itt, hogy hogyan lehet ennyi pénzből utazni, de erre azt tudom mondani, hogy akit érdekel, azt tényleg olvassa el a könyveteket, mert hogy van is egy ilyen könyv, hogy hogyan utaz be a világot 3533 forintban. Én elolvastam, tényleg egy csomó, meg például az, amit elmondtál, hogy hogyan lehet például menet közben olyan bevételi forrásokra szert tenni, ami nem jár azzal, hogy lekötöd magad hetekre, hónapokra, tehát naptár, cikkek, írás, stb. Szerintem ezek szuper ötletek. Amiről még az indulás előtt szeretnék beszélgetni, az a műfaja, hogyan mentetek, ugye fekvőbiciklikkel mentetek, úgynevezett rekukkal, ezt szerintem kevesen ismerik. Erről mondjatok egy pár szót, hogy egyrészt mi ez, miért ezt a bringet választottátok, vagy miért ezt a bicikli típus választottátok, és iszonyatos mennyiségű cuccal.
Iszonyatos mennyiségű cucc?
Hát valami borzalmas, én néztem a képeket, tehát ilyen...
Ez soknak tűnt neked?
Hát ilyen 40 kilós táskák, tehát nem minimál package-ben nyomtátok.
Na jó, hát nem voltunk egy gram huszárok, az biztos, de azért így 4 évre, a minden, jó, utólag mondom, hogy 4 évre, igen, tehát hogy a sátor, a vízszűrő, a konyha, a főzőfej, az edények hozzá, tehát azért így téli ruha, nyári ruha, tehát hogy
Mi
pont azt éltünk meg, hogy úristen, ilyen kevésből is milyen boldognak lehet lenni.
Szerintem az ultimate gram huszárság, amikor van egy vásztáskád, és abban még a fogkefe végét is lefűrészelt, hogy könnyebb legyen, meg kisebb, és a tényleg az óriás borsdarálót is berakod. Skála között mi valahol a egészséges középutat foglaltuk el. Volt olyan is, hogy amikor mentünk egy 4400 kilométeres ilyen körtúrát, így kitérőt így Bangkokból, és tudtuk, hogy visszatérünk Bangkokba, akkor 2 táskát nem vittünk magunkkal, tehát nem 8, hanem 6 táskával mentünk. Mondjuk az más kérdés, hogy egy elektromos szendvicsütőt ott végigcipeltem, de...
Hát meg 5 liter fizet is vittetek mindig magatokkal, meg konzerveket vittetek, tehát meg egy dinnyét is talán vettetek.
Az még Törökországon volt, meg a Daninál volt a dinnye az elején.
Volt, hogy a helyiek adtak nekünk egy óriási görög dinnyét, és akkor így néztük, hogy itt 10 kilós dinnyét.
Hát ez nem a gram huszárság valóban.
Jó, innen nézve azért tényleg sokkal több cuccunk volt. Mindegy. Ez igazából hát fejenként volt 4 darab ilyen 20 literes táskánk, ugye?
Azt igen, az 80 liter, plusz még két 7 literes, 94
liter.
Hát
az az óriási nagy hátizsáknak felel meg körülbelül.
Hát az körülbelül azok 80 literesek, igen.
Mint egy jól megpakolt nagy hátizsák. Igen. Tehát annyi térfogatunk volt, meg amit még a táskákon kívül néha ilyen plusz ételt, plusz vizet oda gumipókoztunk.
De tényleg szerintem... a kerékpára, mert...
Tényleg azt jobban el tudja képzelni valaki. Ez a nagy 90 literes hátizsák. Tehát annyi cuccunk volt, csak négy pici táskával külön rakva a fekvő kerékpár két oldalán.
De pótalkatrészek például. De, azért
de ha minden... azt nézed, hogy ebben benne volt a sátor, matrac, hálózsák, a teljes irodám, amivel ugye pénzt kerestünk, meg 10 000 oldalt írtam. Tényleg a pótalkatrészek.
Fűszerek,
teljes konyhakészlet, két főzőfejjel. Tehát tudtunk úgy spagettit készíteni, hogy az egyik lábosból a tészta főtt, a másikból a szósz.
Jó, innen nézve tényleg sok tudszunk volt.
De úgy már nézve, hogy 280 liter az emelyesok.
280 liter, két nagy hátizsák. Ha most összepakolunk nyaralásra, szerintem sokkal több mindent viszünk magunkkal.
És akkor a fekvő bringa?
A fekvő kerékpár az
ugye ez a rekú, a rekumbens, a fekvő kerékpár, amikkel mentünk, ez szintén az egyik fő támogatónk, az Evo Bike-tól kaptuk, vagy hát ők beszéltek rá.
Ő mondta, igen, hogy miért nem megyünk fekvő kerékpárra.
És ez gyakorlatilag, tehát végig meg van támasztva az egész gerinced a fenekettől a nyakadig, még fejtámlád is van, a lábad az elől van, és magad előtt pedálozol, be tudsz csatolni, tehát nem kell fönn tartani a lábad, hanem az tartja a pedál. Valamivel alacsonyabban ülünk, de a rekuból is ezerféle van, amiénk viszonylag magasabb volt, tehát nem volt alacsonyabban a fejünk és a szemünk, mint mondjuk egy olyan országúti kerékpárosi, aki így behúzza magát a kormány mögé, de volt egy zászlónk is, meg a sok táska miatt eleve nagy felületen látszottunk az autósoknak, tehát általában még nagyobb évbe kikerültek az autósok, mint a normál bringán ültünk volna, mert nem tudták, hogy mi a manó ez az úton.
Inkább kikerültek. A kamionosok is.
Igen, annyi, hogy nem láttunk át úgy a forgalom fölött, mint egy normál bringán, mert nem láttunk át az autók fölött, csak az autók között, de ezt leszámítva egy rettentő kényelmes módja az utazásnak, tehát egy olyan fotelva, tehát azt képzeld el, hogy normál bringán ugye általában az ember alig várja, hogy leszárjon, és áldogáljon, vagy leüljön egy normál székbe, ne a pici nyergen támaszkodva a két csuklóját a kormányon tartva, megfájdul a csuklód, nyakad, derekad, mindened. Na, itt ilyen nem volt. Tehát volt olyan, hogy fáradt voltam, megálltam egy fa mellett, le se szálltam a bringáról, hanem úgy, ahogy voltam, a bringát neki támasztottam még rajta fekve egy fának, hátra tettem a fejemet a fejtámlára, és ott alukáltam egy kicsit, amíg nem jött egy ausztrál hölgy, és meg nem hívott magához minket vacsorára, meg szállásra. Tehát Ausztrália ennyire barátságos ország. De visszatérve a fekvő bringára, tehát ez volt a fő előnye, hogy iszonyat kényelmes volt. Tehát ha egész nap a fekvőbringán ültünk, az se volt probléma egyáltalán.
Egy kedves rekus barátunk, azt hiszem a Reku papa mondta talán, volt egy ilyen...
Nem, a Karlovics Kristóf pupu.
De mondja. Mindegy, lényegtelen, amit nem lényegtelen, de hogy önnek volt egy jó hasonlata, hogy menj haza és nézd meg egy másfél órás mozifilmet a tévén mondjuk, négy kézláb állva, ugye, mint a hagyományos kerékpár, hogy így ülsz, illetve a fotelban ülve, hogy felrakod a lábad, melyik a kényelmesebb. És akkor egyértelmű, hogy a fotelben ülve kényelmesebb. Tehát, hogy tényleg ez a végig megtámasztva, a fenn a láb is.
Igen,
nagyon jó.
Ránézésre is nagyon. Én még nem próbáltam a rekút, de ugye nagyon sokan mennek. Zihó Viktor is azzal például a melyik útja, a Körözi Csoma Sándor útja régen, meg hát másokat is láttok, szóval tényleg baromi kényelmesnek tűnik. Ahogy olvastam a történeteket, azért volt egy nagy hátránya is, és akkor ezzel most már akkor induljunk is el, mert szerintem ide itt az országokról is beszélgetni, és akkor most ugrálni fogunk, megpróbáljuk így valamilyen szinten tartani, hogy akkor az útvonalatokat, de biztos, hogy lesz benne ugrálás, és főleg itt Banglades, India környékén láttam azt, hogy iszonyatosan megküzdöttetek azzal, hogy azért ez egy olyan műfaj, amit a világ nagy részén még soha életükben nem találkoztak fel, nem láttak, tehát tényleg földön kívülének tüntetek.
Igen.
És ott ugye volt ez a bámulás, amikor hát itt egy-két történet szerintem elmondhattok, mert egyszerűen nem hittem el. Egyszer volt aztán Bangladesben egy fénykép, amikor bementetek a szállodába, követtek titeket az emberek, fölmentetek az emeletre, és egy ilyen kisebb tüntetésnyi embertől megállt, és nézett titeket.
Ami teljesen normális volt abban.
Ami teljesen normális.
Ez a hétköznapjánk része volt Bangladesben.
Business as usual, igen.
Igen. Ja. Hát Bangladesre ezért volt nehéz.
Igen.
De egyébként hozzáteszem, szerintem bármilyen kerékpáron mentünk volna, a leghagyományosabb, ha még egy bangladesi, mi volt, a Hero márkájú kerékpárok voltak ott az indiai szubkontinensen, ha még egy bangladesi Hero kerékpáron megyünk, bőrszínű szatyrokban a hátunkon, meg a biciklire akasztva, mint a helyiek, még akkor is megnéztek volna, szerintem
az
majdnem
pont ugyanígy.
Az volt
igazából lényeges, hogy a külföldi adott is, de érdekes. Tehát, na aztán meg, hogy tényleg, hogy fekvőkerékpárra az a csimbor, az, hogy volt mindennek. Ja. Ez nekem nagyon nehéz volt, főleg én vettem rosszabbul ezt a kanyart.
Itt megközdítettek a kultúrákkal, tehát abban a régióban ugye teljesen más az embereknek a hozzáállása az idegenekhez. Dudáltak, megbámultak titeket, furcsa dolgokat közel mentek, eleve ugye ez a fizikai távolság, ugye más a személyes térnek a fogalma abban
de
a régióban.
De hozzáteszem, semmi rosszat nem akartak, tehát volt olyan, hogy megálltunk például egy ilyen teázónál, és na akkor ugye gyorsan napszemüveg le, ugye én szemüveges vagyok, látott, tehát én visszavettem a rendes szemüvegemet, vegyük el a pénztárcát, akkor ugye menjünk be, és akkor beültünk a teázóba, hol a pénztárcám? Biztos kinagytam a biciklinél, és ott volt kint a nyereg, szóval az ülésben, de totál ott mindenki szeme látárolt a pénztárca, senki nem nyúlt hozzá, tehát nem bántani akartak, semmi rosszat nem akartak, egyszerűen csak annyi, hogy nagyon kíváncsiak voltak, és néztek bennünket, hogy na mi most vajon mit csinálunk, mi történik itt.
Egyébként úgy próbáltuk megkezelni ezeket a helyzeteket, hogy legalább valami pár méternyi privát szféránk legyen ebbe az óriási bangladesi tömegbe, ami mindig azonnal körbevet minket, ahányszor megálltunk és leszálltunk a bringáról. Ezt nem mi fejlesztettük ki, ezt a módszert, ezt egy spanyol bringás, a Bici Clown, aki mindig bohócnak öltözött, ezért volt ez a neve. Később itt Budapesten mi is vendégül láttuk, amikor erre járt. Na mindegy, ő találta ki, hogy amint megállt, húzott egy vonalat a porba, egy kör, attól függ, hogy volt-e mögötte fal, vagy nem, félkör, vagy kör alakú vonalat, 3-4 méter sugarút. Ő ezt leginkább azért csinálta, hogy a bohóc produkciájához legyen tér, mi meg azért, hogy legyen egy kis privát szféránk, és ne az orrunk előtt tényleg 10 centi rájön az ember, és így nézzen így a szemembe, hogy én most melyik bolygóról jöttem, és ezt még evés közben is. És ez nagyjából működött, tehát felfogták, hiába nem volt közös nyelv, vagy csak néhány szó, amit megtanultunk bengáliul, hogy léci maradjatok a vonalon kívül, és még be is tartották egymással. Tehát emlékszem, hogy egy nagyon izgatott kisfiú ott betipegett így a lábfejével a vonalon belülre, és akkor ott volt mellette egy öreg aggastyán, és így a botjával így bum, így rácsapott a lábfejére, és akkor az egész tömeg ott ezen nevetett. Máskor meg...
Próbáltunk azért mi is viccelődni, énekeltünk neki, mert voltunk egy bengáli... Hát, mint mondjuk, ha az Eddától a kör közepén állok, ott ugye mindenki ismeri, Bondu vagy szereti, Tindin. Vagy nem. Ugye a Bondu Tindin Turbalit Gelámi, ezt megtanultak egy dalt, és akkor azt énekeltük, rettenni, oda voltak meg vissza, hogy úristen, milyen a hely is láger.
Megjöttek az ufók is, ismernek egy bengáli dalt.
Meg akkor nem tudom, hát kértük tőle, hogy ők énekeljenek. Tehát, hogy próbáltunk valamilyen interakcióba kerülni ezzel
amikor jobb kedvünk volt, ez sikerült.
Igen, hát amikor...
Egyébként nagyon érdekes volt magunkon is megfigyelni, hogy amikor már így a nap végén fáradtabban, nyűgösebben voltunk, akkor ugyanaz a szitu, mert úgy mondtam, hogy ez a szitu napjában többször, ahányszor leszálltunk előfordul, akkor te, úristen, fogjuk menekülőre, és el innen gyorsan. Máskor meg gyerekek követnek minket 400-an, és nevetnek, és videózzuk őket, és pacsizunk velük, és...
Bangladesre azért hagyd mondjak el egy sztorit, hogy hát ugye falvak egymás után, és ugye mi hát ugye biciklivel viszonylag lassan haladunk, ők ezt annyira nem feltétlenül értették ugye a kerékpárra, mennyire gyorsan, túrakerékpárra, hogy mennyire gyorsan haladunk így falvak között, azt hitték gondolom, hogy motor. De mindegy, lényeg az, hogy hát már enni kéne, nagyon éhesek vagyunk, meg kéne állni, hogy szerezzünk itt gyorsan ételt, ugye pont egy ilyen rosszabb periódusban voltunk, és azt beszéltük így Árpival, hogy egymásnak kiabáltuk, hogy valami, ahol készen van az étel, tehát olyan helyre menjünk, akkor kint van az ablakban az étel, és ahol tudunk egy...
Necces.
Igen, de hogy szóval nagyon sokszor ettünk így is, de mindegy, tehát ahol gyorsan megkapjuk, nem kell várni. Nem ott vágják le a csirkét azonnal. Egyszer csak kiabált nekünk egy fickó viszonylag jó angolsággal. De ez ugye azt jelenti, hogy folyamat, tényleg percenként integettek ránk, hellóztak ránk, meg akartak minket állítani, le akartak minket fényképezni. Tehát ez egy folyamatosan ért minket az inger kívülről, mint valami szupersztárok, érted, így begurultunk volna Hollywoodba. Hát mondom, menjünk, itt nagyon sokan vannak. És akkor Árpi mondta, hogy te figyelj, ez a srác, ez egész jó volt. Kerékpárdás közben ugye beszéltük. Forduljunk vissza hozzá, kérdezzük meg, hogy hol tudunk enni. jó, menjünk vissza. És akkor visszafordultunk, visszamentünk, míg ott volt a srác, és akkor megkérdeztük, hogy tud-e abban segíteni, hogy hol találunk éttermet, ahol tudunk enni. És akkor mondta, hogy hát ő azért állít már lassan 2 órája, mert az unokatestvére 3 faluval arrébb látott minket, oda telefonált, hogy fogadjon minket. És szegény mellett majdnem elhúztunk.
És csak látott titeket az
csak látott minket az
unokat. Nem kerültetek interakcióba? Nem, csak láttam, hogy két
látta, hogy kerékpáros két, idegen. Látta, hogy két utazó jön. Ugye az utazó, mint maga annak az eszméje, ugye az egy tisztelt dolog. Ugye, hát magyarok is mondják a vendégszeretet, hogy milyen vendégszerető a magyar.
És nem mindegy, hogy mivel utazó. Mert egy biciklist, az sokkal inkább maguk közöttinek éreznek.
Valószínűleg,
egy
igen.
Egy autóst, vagy egy motorost. Igen,
tehát, ennek tehát, minden előnye minden, és hátránya van.
A lényeg az, hogy csak egyszerűen látott minket, és hogy hát fogadjon minket vendégszeretettel, és majdnem szegény mellett elhúztunk, de lényeg az, hogy a lényeg az, hogy már meg volt főzve, a házukban otthon fogadtak minket. És így mondtam, hát a pofámról leég a bőr, hogy így, úristen, tehát hogy így hihetetlen mennyire kedvesek, és hogy na, szóval, hogy így igen, mély levegő, na, okay. hogy nehéz volt, de hogy ugyanakkor meg ilyen, tehát hogy iszonyú kedvesek is, meg szeretetteliek voltak.
Egy praktikus tanács jöhet?
Persze.
Hogy ugye hogyan kezeljük ezt tényleg, amikor ott vagy egy másik kultúrában, azért mentél oda, hogy ezt felfedezd, és nyilván tiszteled, és szereted, és kicsit a részesévé akarsz válni, de néha olyat hoz ez ki belőled, amit már aznap este megbánsz, tehát nem úgy viselkedtél, ahogy egy tudatosabb, tisztább pillanatodban szerettél volna. Ez nagyon nehéz, mert nyilván abban a szituban ott akkor valószínűleg a helyieket hibáztatod, hibáson nyilván, és esetleg kiabálsz, vagy csak egyszerűen nem vagy olyan nyitott feléjük, mint szeretnél. Ez nehéz, és velünk is előfordult, jó, két kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor viselkedtünk úgy, ahogy nem szerettünk volna, és aztán volt 1000 másik szitu, amikor meg pozitív dolgokat hagytunk magunk mögött az emberekben. De bennünk az segített, amikor nyilván kicsit visszavonultunk a komfortzónánkon belülre, tehát mondjuk egy olyan hostelbe, ha mondjuk Bangladesben pont nem volt ilyen, de mondjuk egy másik országban azért a legtöbb ország van, ahol más utazók vannak, és akkor beszélgettünk velük, és előjött, hogy hát igen, ez nekem is megvolt, hogy előbb úgy belőlem egy olyan, amit nem szerettem volna, és akkor ez segít feloldani, meg utána akkor próbáljunk meg egy ilyen alkalomra 100-szor úgy viselkedni, hogy utána a nyugati emberről, a fehér emberről, az európai emberről, a magyar emberről, a biciklis emberről egy pozitív jó kép maradjon az emberekbe. És akkor
mi mentünk oda, mi vagyunk az utazók, tehát az a minimum, hogy tiszteljük a helyi kultúrát és a helyi embereket, csak hát mindenek után mi is emberek vagyunk, néha türelmetlenek vagyunk, fáradtak
ezt
vagyunk.
Ezt jó lett volna akkor is így látni Bangladesbe, de
igen. Igen. Szóval nehéz volt, de ezzel együtt volt valahol szép talán.
Nekem ami egyébként szimpatikus volt, hogy igen, én is úgy ítéltem meg a történeteitek olvasása során, hogy néha egy kicsit túllőttetek a célon türelmetlenségben, de ami viszont szimpatikus volt, hogy ezt nagyon őszintén be is ismertétek az olvasóknak. Tehát leírtátok, és vállaltátok az ezzel kapcsolatos felelősséget, meg önvizsgálatot, szerintem ez egy tök fontos dolog. Egyébként meg, és ez számtalan saját tapasztalat, meg nyilván erről ti is nagyon sokat tudnátok mesélni, de más utazókkal is beszélgettem erről, hogy akkor ismerszik meg az adott országnak a hozzáállása, kultúrája, szemlélete mondjuk egy utazóhoz, amikor történik valami. Tehát ugye te is mondtad, ti is mondtátok, hogy nagyon sok olyan eset volt, hogyha nagyobb büdzséből mentetek volna, akkor nem kerültetek volna interakcióba, nem történtek volna meg azok az események, amik megtörténtek, de hogyha van egy szituáció, van egy probléma, ott egészen hihetetlen, hirtelen és váratlan helyekről jöhet segítség. Nem is gondolnád, hogy átmész egy falun, soha nem állnál meg, de mondjuk kapsz egy defektet, és mindig lehet számítani az emberekre, és mindig jön egy segítség, és ezekből alakulnak aztán később ki történetek. És nektek elég sok ilyen szituáció volt az út alatt, ahogy én olvastam. Ami így ezekkel az országokkal kapcsolatban, ugye elég sok olyan országon átmentetek, ahová, amiről szerintem általában az utazók, a hallgatók, és még azok is, akik egyébként aktívabban benne vannak az utazói szénába, keveset tudnak, hogy Irán, Pakisztán, Banglades, ugye Indiában egy picit többen mennek, Türkmenisztánba is voltatok, Pakisztánba, a Karakoram Highway és a többi. Hogyha elindultok, ugye mindig van egy percepció azzal kapcsolatban, hogy milyenek lesznek ezek az országok. Na most ehhez képest melyek voltak azok az országok, amik ennek nagyjából megfeleltek, és mik voltak a legkellemesebb csalódások? Hát, a legkellemesebb meglepetések inkább
ugye, is kérdezem. Eleve ott kezdődött ez a sztori, hogy ezeket a percepciókat mi nem a hírportálokról vagy a mainstream médiából vettük, mert akkor nyilván oda sem mentünk volna Türkmenisztánba például, hanem más utazók utazási blogjairól, könyveiből, vagy a Járaton Utakon Fesztiválon az előadásaiból inspirálódtunk és gyűjtöttünk. Akkor még nem volt Járaton Utakon Fesztivál, de ma már így csinálnánk.
Igen. Tehát más utazóktól kérdeztünk, vagy ugye akkor még nagyon aktívan működött ugye ez a couchsurfing, és az volt mindig a lényeg, az a szabály számunkra, vagy szerintünk, hogy olyan embert kell megkérdezni, aki vagy ott él, vagy járt ott.
Lehetőleg a közelmúltban. Igen.
Lehetőleg a közelmúltban, tehát hogy úgymond valós információt kapjunk egy-egy területről, vagy régióról. Tehát például, amikor mondják, hogy nehéz helyzetben van, mondjuk, mint Pakisztán volt egy ilyen, amit nagyon féltettek minket, hogy úristen, jött majd biztos lelőnek minket a tálibok, vagy nem tudom én kik. És hát mondom, jó, de hát az egész Pakisztánról szó, tehát amikor van valami a hírekben, akkor azt mondják, hogy hát Pakisztánban történt. De mi nem az egész országot járunk, és nem a problémás területeket. Mindig megkérdeztük a helyieket, hogy jó, ha erre megyünk, vagy ez így biztonságos? Persze, persze, arra nem menjetek. És akkor megmondták, hogy amit tudom, melyik régió. De hát arra nem is terveztünk például menni.
Igen.
És Pakisztán az egyik kiemelkedő gyöngyszeme az útnak, hát nagyon fantasztikus volt ott Észak-Pakisztánban, a hunzák között. Egyik hely, ahol pont vissza szeretnénk majd menni még. Mert fantasztikus volt ott velük, iszonyú kedvesek voltak, meg jaj, annyira jó. Irán is egy ilyen ország volt, amire így.
Hát Iránról mindenki ezt mondja, igen.
Hát Irán az a vendéglátás csimborasszója, tehát ott hihetetlen, nem lehet úgy végigmenni az országon, hogy ne hízzál 5 kilót, és nem lehet őket visszautasítani, megsértődnek. Tehát ott muszáj elfogadni, mert egyszerűen, na mindegy, hihetetlenek.
A kedvenc tárgyról jut eszembe, lehet, hogy egy szótár kellett volna, hogy az legyen a tárgy, mert hogy mindig mondtuk, ugye rengeteg előadást is tartottunk még a Covid előtt, hogy a leghasznosabb eszköz, amit magunkkal vihetünk egy ilyen utazásra, az a helyi nyelv alapszintű ismerete.
Akár csak kaput megnyit.
50-100 szó. Tehát csak annyit tudunk, hogy hello, szia, hogy vagy, Magyarországról jöttem, mennyibe kerül, merre van, milyen messze van, köszönöm szépen, viszlát. Tényleg ezt a 10 szót megtanuljuk, már minőségbeli különbség, mint hogyha nem tudnánk.
Hát volt ilyen megélésünk is, mert nem is tudom melyik ország átlépés, hogy leültünk ott a kis bódéba a helyi határőrökkel, és akkor na, akkor melyiket mit, hogyan mond. Azt hiszem a Bahasa Indonézia.
Ja, ez egy jó példa lesz, igen. Tehát Indonéziát hagytuk el 2,5 hónap után.
Igen, mentünk Kelet-Timorba.
És Kelet-Timorba, igen.
És még ugye indonézul beszélgettünk a bódi, vagy az ilyen kis kőházikó, tehát az ott a határát.
Konkrétan a határőröket kikérdeztem.
Leültünk oda melléjük, és akkor na, kis füzet, elővettük a tollat, na, akkor jegyzett
ugye, le. És indonézul kikérdeztük, hogy hogy mondod ezt a szót, azt a szót, és leírtam egy füzetbe, és ugye valójában nyugodtan puskázhatsz a füzetből, tehát nem fogja az éttermes néni azt mondja, hát miért nem kérdezted fejből, hogy van-e benne paradicsom? Hát miért a füzetedből puskázol? Ilyen nincs, tehát ez nem egy vizsga, hanem az élet.
Vagyunk,
na mindegy, és nem tudom, 5 kilométerre a határtól, amikor az első étterembe, és egy órája voltunk az országba, rendeltünk ételt, akkor a hölgy megkérdezte, hogy mióta vagyunk az országban, mondtuk, hogy egy órája, és így nem hitt el. És ugyanezen az estén volt nagyon vicces, hogy egy keresztény parókiára kerültünk, és ott volt egy német.
Igen, a verbitákhoz mentünk, és ott volt egy verbita atya, akivel indonézul beszélgettünk Kelet-Timorban. Mert hogy mi meg nem tudunk németül, de ő meg német származású volt.
Hogy ő nem, nem tudott angolul, mi tudtunk angolul, de ő nem tudott, mi nem tudtunk németül, pedig ezek jó közös nyelvek lettek volna. Hát igen, és akkor Bahasa Indonéziával ott.
Indonézia nyelven nyomultunk. Jó, hát az a minimális szókincs persze, de hogy
két magyar, egy némettel Kelet-Timorban indonézul beszélgetett.
És ami jó vicc, tudod.
Egyébként ez tényleg nagyon hasznos, és ami ugye akkor talán még nem állt rendelkezésre, de most már ugye megoldható, én is majd nem sokára indulok, hát nem ennyire messze, de úgy abba az irányba, csak én majd motorral, hogy most már a Google fordítót ugye le lehet tölteni a telefonra, és egy csomó országnak a nyelvét nem is kell online lenni, offline, tehát offline igen. Tudod használni.
Még a érintőképernyő és okos telefonok igen. Előtt indultunk.
Így van. És azt lehet tölteni, annyira. És hát legrosszabb esetben, hogyha nem akarod megtanulni, akkor, és az is nagyon sok nyelven működik már, hogy beszélek, mint hogy most beszélek magyarul, és utána neki megmondja és lefordítja. Szerintem ez egy nagyon szuper ez dolog. Nyilván egy picit autentikusabb, hogyha saját szárból jönnek.
Igen, a határőröknél összeszedett papírfüzet jegyzetekből autentikusabb volt, de igazából a cél a lényeg, hogy a végén interakcióba tudsz lépni vele. Most, hogy papírfüzetből puskázol, vagy a Google fordítóban mondod fel a telefonodba, ez már majdnem részletkérdés.
És nem is volt ezekben az országokban, tehát itt akkor még mindig erről a ilyen kis-ázsiai, meg közel-keleti régióról, meg azért, hát mondjuk azért Bangladesh az inkább már Dél-Kelet-Ázsia, semmi necces szituáció, tehát Én nem olvastam ilyenekről.
Nem volt, tényleg. Nem. Azt is leírtuk volna, ha lett volna. Nem. Tehát nem. Igazából a forgalom volt a legnagyobb veszélye ránk, de ezt próbáltuk minimalizálni azzal, hogy jól láthatóak voltunk, este, sötétbe, sötétedés után nem bicikliztünk, vagy minimálisat.
Panamában volt az első, hogy elloptak tőlünk.
Panamában?
Panamában, igen. Panamavárosban.
Na, akkor mégiscsak volt már érintő.
De az egy, de az,
még
az,
a legelső
az,
Android.
Azt megkaptuk, és már törött képernyővel kaptuk, nem is tudom, bátyádé jutott a telefon, vagy hogy jutott ki hozzánk, nem tudom.
Igen, igen, igen. Tehát már volt ez a legelső, vagy második generációs érintőképernyős okos telefon.
Igen, igen.
És már nálunk volt hónapok óta, de nem vettük rá magunkat, hogy elkezdjük használni, és akkor na, Panamába, a panamai SIM-kártyát már abban raktam bele.
Én akartam, hogy valamilyen, tehát beszélgetni igen. a barátnőmmel, és feltettem a töltőre, és mire visszament, úgy nem volt meg.
Igen, mert egy társasház udvarába sátraztunk, bringások meghívtak.
Én elmentem, a garázsban kaptunk egy zuhanyzót, a garázsban elmentem reggel zuhanyozni, te ugye ott aludtál egy méterre a telefontól, meg az összes cuccunktól.
Igen.
És jöttek a, hát nem tudjuk igazából, hogy ki volt, csak hogy pont akkor jöttek a kukások összeszedni a kukát, és hát gondolunk, hogy esetleg besétáltak, és az egyikük úgy gondolta, hogy akkor kihasználja a lehetőséget, és tulajdonképpen hál' Istennek, hogy csak a telefont vitte el, és nem ugye az útleveleinket, meg a minden.
Vagy a laptopot,
amiről írtuk volna, abba bármit, hogy dolgozunk rajta.
Igen, de ezen
nem
kívül...
kapott fel egy-egy táskát, tudom, azt simán felemelte volna onnan.
Egy-egy részeg belénk, nem is belénk
volt
kötött,
olyan,
hanem
Üzbegisztánban. Hol is volt, hogy nem bírtunk tőle megszabadulni, mert folyton etetni akart minket?
Üzbegisztánban.
Nem értette, hogy...
A vendégszeretet és az ittasság úgy párosult, hogy... Nem. Tehát
neked meneküljünk tőle.
Pusztán szeretetből, de nem fogta fel, hogy nem akarunk már enni, már szállást kéne keresnünk.
Tudom,
de még
sötétedett, igen. És még
egy fogást,
voltunk,
és még egy kör.
Úristen, és nem iszunk, higgy el, hogy nem iszunk, és ő meg a mi nagy cimborák vagyunk, tudod? Hát nagyon voltál,
azt hiszem, neked ment a hasad.
Nekem akkor ment is a hasam, és mondtam, hogy nem nagyon szeretnék enni sem, mert hogy
de
mindegy,
nem,
szóval nem
volt. És akkor így kvázi el kellett menekülnünk ebből a hát tényleg vendégszeretet akar lenni, csak kicsit erőltetett és értetlen.
Fogyogató vendégszeretet volt. Na, ez volt itt még egy ilyen. De ez is ugye hát, na mindig.
Meg egyszer valami Vietnámban egyetlen megint egy részeg ember. Nem is tudtuk mit akar, mert olyan gyorsan elmentünk a Szitúrból, elbicikliztünk, mert tényleg pár perc volt és elmentünk onnan, hát mit próbáljunk meg egy...
Nem emlékszem.
Mindegy, ezen kívül tényleg a forgalom. Tehát még egy ilyen emlékem van, hogy Bangladesbe elmegy mellettünk egy teherautó, és ilyen vasrudak rúgtak le róla, ami ennek egy nagy kilengése volt, és ez majdnem fejbe kólintott minket, ami sisakba se lett volna vicces. De ezen kívül feldöntött egy másik biciklis, mert megtámaszkodott rajtam a szakadó esőbe Pakisztán, és akkor belestem egy pocsolyába. Egymásnak mentünk, mert a kutyát próbáltuk elhesegetni magunktól, mert előző nap kiharapta a biciklis táskámat, és akkor belementem Zitába, és felborultunk. Tehát ilyen, de ezek...
Ezek ilyen napi rutin helyzetek.
Igen, tehát ezek már... így felálltunk, bosszankodtunk, egyet káromkodtunk, aztán mentünk tovább.
Ide kapcsolódik egyébként a Roadmove Podcast főtámogatója, Cserész Kutas Biztosítás, és ő is minden vendégnek tesz fel kérdést. Szerintem tökre illik ide a kérdés, hogy hogyan, tehát 4 évre ti kötöttetek biztosítást? Ugye voltak itt egészségügyi problémák, azért mentetek orvoshoz, vettetek gyógyszereket, vesekő, hasmenés, talán még valami rühesség is előjött.
Volt egy-két dolog,
meg ugye az ilyen eltűnések, biztosítás nélkül, vagy volt
igen,
azért valami?
Nem,
igen, tehát
nem,
bátor.
Nem, akkor még nem bátran. Volt egy ilyen elképzelésünk, hogy nem, akkor még azt hiszem nem voltak olyan konstrukciók, hogy éveken keresztül relatíve megfizethető.
Vagy nem tudtunk róla.
És az egészségügyi szempontból meg ugye beadattunk mindenféle védőoltást előtte, ugye elmentünk az akkor még létező epidemiológiai központba.
Igen.
Végig mondtuk a listát, hogy hova szeretnénk menni, és akkor mondtuk, hogy na, akkor mindenféle oltást kérünk, ugye sárga kis könyvben.
Igen.
De például a malária ellen nem vittünk gyógyszer, de csak hát, akkor, hogyha tünetek jelentkeznek igen, rajtunk, akkor szedjük be, mert hogy
súlyos mellékhatások
vannak. Nem szedtük, azt mondta, hogy csak akkor kezdjük szedni a konkrétan látjuk, de hát egyébként meg ott helyben el tudtunk menni orvoshoz.
És egyébként a dengilázat elkaptuk.
Az nekem is megvolt.
Igen, és azt hittük, hogy malária, ránk kiesztettek, hogy malária, elmentünk a kórházba. És már mondta a doki, hogy hát ez 99% dengiláz, de ha akarunk, holnap visszajöhetünk egy dengi tesztet készíteni.
Hogy sima vértesztet nézett.
És akkor kérdeztük, hogy is a kezelésben jelent valami különbséget, ha ez egy sima trópusi láz vagy dengiláz, és mondta, hogy nem. Mondom, akkor nem érdekes a dengiláz, és végül csak itthon derült ki. évekkel később, mikor Marokkóból egy Queriláz nevű másik borzalmat hazahoztam.
Ez melyik országban volt a dengi?
A dengi Indonéziában, Lombok mellett. Nekem azért egy hetet elhalasztottuk a rindzsáni vulkánmászást, mert...
Hú, ez nagyon le tudja jutni az embert.
Igen, elég durva volt.
Egyébként Szingapúrba kaptam el a dengit, és aztán utána Indonéziába jött ki, szóval
Wow.
Igen. Hát az ilyenkor egy hét fekvés, és...
Igen. Fincsi, igen.
Erős ibuprofen.
Egyébként azóta van a dengire is valami oltás.
Már van.
Igen. Azt hiszem, nem tudom, hogy oltása, vagy gyógyszer, vagy mi a formátum, de hogy van valami preventív módszer a dengire is.
Jó, tehát akkor igazából bele volt kalkulálva a büdzsébe, különféle váratlan helyzeteknek megoldása is.
Hát igen, a 3533 forintban a gyökérkezelés, a dengire, a lázcsillapító és az orvosi vizsgálat, és a minden benne volt, igen. De úgy voltunk vele, hogy majd ott helyben megoldjuk. Tehát általában kivéve a dengit, de csak az egyikünk volt.
Nem, mind a ketten dengisek voltunk.
Igen, kivéve a dengit, de amikor bármi más bajunk volt, általában felváltva, tehát egyik héten te, másik héten vagy valahogy így, és akkor a másikunk támogatta, és elbicegtünk a...
Meg a rühességet is mindketten elkaptuk, az fincsi volt. Ott három orvosot is elmentünk, és a harmadik mondta meg. Tehát, az első kettő félredélt.
De az elsőhez úgy mentünk el, hogy te kiolvastad a lollipop.
A lollipopot felnyitottam, mondom, ember, szerintem mi rühesek vagyunk. Nem, ez csak valami gombás felfertőződés, vagy nem tudom. Hát, mondom, maga az orvos.
És ez melyik országban volt?
Hát ez a baj, figyelj.
Hol kezdtük? Valószínű, Bangladesből hoztuk el szerintem, nem?
Vagy Bangladesbe, vagy Bangkokba kaptuk el, nem tudjuk, mert ugye volt egy lappangás ideje.
Igen. És akkor
az első orvoshoz Myanmarba mentünk el, ő mondta, hogy nem, ez allergia, vagy gomba, vagy
gombát mondtak, aztán, hogy az allergia. Igen.
Utána adott valami antihisztamin, de injekciót a popongba, amitől elmúlt egy-két
hétre. Tehát az viszketés eltűnt, és akkor azt hittük,
ez
hogy...
Ez egy ilyen viszketés.
Igen, de közben a kis állat a bőrünkbe mászott tovább, és tette le a petét, és szaporodott, tehát nagyon fincsi dolog ez. És miközben utaztunk, hogy jó, elmúlt az allergia a gyógyszertől. De aztán újra előjött Bangkokba, akkor megint elmentünk egy kis dokihoz, de ő megint azt mondta, hogy nem, ez csak valami.
Ott az a nagyon komoly szállásadónknak a házi nénie vitt el minket orvoshoz, tehát még csak nem is mi találtuk.
Végén elmentünk egy ilyen drága csili-vili kórházba, ahol hosteszek kísérgettek az orvoshoz, és ott mondta, hogy ez rühesség. De nem kaptunk gyógyszert, mert hogy ez Bangkokba... Most viccesen akkor nem volt diva.
Akkor nem volt, még is mondtuk, hogy most már van, mert itt vagyunk, és biztos, hogy terjed. Ez nagyon hülye vicc, már bocsánat, de hogy a valami trópusi fertőző betegség, nem tudom milyen alosztályának, nem tudom milyen speciális gyógyszertárba kellett elmenni, és kaptunk egy üveggel valamit. Tehát, hogy
és akkor segített?
Nem. Nem, valami kénes gyógyszer segített a végén.
Eurax nevű vietnámi gyógyszer, mert hogy utána megjártuk még Laoszt, és Vietnámban végre valahogy hónapok nagy szenvedése után megszabadultunk ettől. Mindig azt hittük, hogy na végre, elmúlt.
De mindig úgy volt egy ilyen lecsöndesedés.
Valószínű
benne,
a papucsunkba, a ruhánkba, vagy a táskánkba.
És nem tudtuk, hogy egy ruháról vissza tudjuk magunkat fertőzni. Mi azt hittük, hogy ez csak a bőrünkről kell le, és akkor hello. És a saját cuccunkról valószínűleg visszakaptuk. És akkor mire az információt megkaptuk, tudod? Mert hogy hiába mentünk el orvoshoz, hiába szedtünk mindenféle gyógyszert, nem.
Tehát, hogy te magad mit tehetsz érte?
Mit tudunk még tenni? Na mindegy, nem tudtuk, és aztán a legvégén végül sikerült.
És ez rendkívül kellemetlen volt, mert tudod, na jó, már több mint egy hete nincs tünet, akkor ez elmúlt, akkor újra lehet couchsurfingezni, de utána megint előjött, akkor megírni a vendéglátónknak.
Ez nagyon lelkileg, ez nagyon nehéz.
Hogy bocsi, de nem is se tudtuk, de valószínű, amikor nálatok voltunk, rühesek voltunk, úgyhogy zárd be azt a szobát, és három, vagy nem tudom hány napig, vagy hétig, ne. Nagyon-nagyon kellemetlen volt.
Nekem még itt ugye az első résznek lassan a végéhez érünk, és ami még érdekel engem, itt most elsősorban ugye Ázsiáról beszélgettünk, hogy ugye én azt feltételezem, hogy ezekhez az országokhoz képest, amikről itt az elén szó esett, ugye Pakisztán, Bangladesh, stb. Maga Dél-Kelet-Ázsia, tehát Tájföld, Malajzia, Indonéziának bizonyos része, ez maga volt a wellness. Hiszen azért ott sokkal több turista van, nyilván más az infrastruktúra, más a felkészültsége a társadalomnak az olyan típus utazókra, mint ti. Ami engem nagyon érdekel, hogy élmény szempontjából, meg hogyha visszaemlékeztek, akkor melyik rész hagyott bennetek nagyobb vagy pozitívabb emléket? Mindegy, nem akarom predesztinálni a választ. Kíváncsi vagyok a ti választokra, aztán majd elmondom az én élményeimet ezzel kapcsolatban.
Hát szerint számomra tehát Közép-Ázsia volt inkább. Én Dél-Kelet-Ázsiát vártam, ugye én is, mert ugye azt arról olvasok, és vagy arról lehet
trópus
hallani, tengerpart, meg a gyönyörű fényképek. Azt nem mondanám, hogy wellness volt. Volt egyfajta ilyen felüdülés része benne, igen, hogy mondjuk több külföldivel találkoztunk, és akkor az egy picit színesítette így az élményeinket, de számomra talán az is, hogy ugye az elején voltunk az útnak, és megküzdöttünk, és tényleg így hozzáedződtünk a feladathoz, nekem így Közép-Ázsia az nagyon, nagyon gyöngyszemként megmaradt.
Ez jó példa erre, hogy mondtuk mindig magunknak, hogy mi ez Pamirhoz képest. Úgyhogyha a Pamir Highway-t megcsináltuk 4655 méter magasra, vagy valami ilyesmi, jól bicikliztünk.
Novemberben.
Novemberben, hóban.
Ja.
Akkor azok után tényleg. Aztán meg ugye ez váltott, és szintet léptünk a Dél-Kelet-Ázsiába, azt mondtuk, hogy mi ez Bangladeshez képest. És tényleg megkönnyebbülés volt. Tehát nagyon megmaradt bennünk egy kép. Bangladesből úgy kellett kimenekülnünk. Tehát, hogy próbáltunk a szárazföldi határon bejutni Burmába, de akkor még nem lehetett India felől se, nemhogy Bangladesh felől, úgyhogy végül lejárt a vízumunk, vissza kellett menni Dakába, ami a helyiek szerint is Ázsia káosz fővárosa, és akkor gyorsan repjegyet szerezni, akkor a repjegy hál' Isten az ilyen flat rate volt, tehát mindegy, hogy még a Biman Airlines-hoz bementünk a
kérdezgatósághoz,
és igen, mert hogy kilóra a bicikli az nem volt ilyen speciális podgyász, 10 000 forint, vagy maximum 20, és akkor ennyi, hanem így kilóra, és kiszámoltuk, hogy valami nagyon sok $100 lett volna, és kvázi besétáltunk az igazgatósághoz, és megkértük őket, hogy nem vihetnénk a biciklit. Kifizetjük a jegyet, megveszik a jegyet, de a bicikliket hagyj vigyük fel ingyen létsz, és még bögrét is kaptunk tőlük, meg matricákat. Meg...
Amellett, hogy megengedték.
Nagyon kedvesek voltak, igen. Na de a lényeg a sztori, amit el akartam mondani, bocsánat a csapongásért. Megérkeztünk Bangkokba, betekertünk a reptérről, egy olyan couchsurfing helyen voltunk, ahol az első éjszaka couchsurfing volt ingyen, és utána, ha akarunk, maradhatunk fizetősen a hostelba, és felfedeztük, hogy minden sarkon van egy 7-Eleven, és ilyen jeges szlurpikat árulnak, kvázi még a mi bidzsénk, ez mérten se drágá.
A Dél-Kelet-Ázsi oázis a 7-Eleven.
Igen, és emlékszem, igen, pontosan. És ott volt egy amerikai srác is a hostel, és mondta, hogy úristen, mi ez a káosz, mindenki megy arra, amerre akar a sávokba.
Utálok, meg zaj van.
És mondtuk, hogy ember, hát vannak sávok, hát ez már mekkora dolog, hogy van.
Mi leültünk a járdára, egy-egy ilyen szlurpiról, és így ültünk a Bangkok közepén, a smogban, és így...
Úristen, senki, csőn, nem jönnek körülöttünk,
nyugalom,
ránk se hederítenek.
Iszunk a kis szlurpinkat.
Én vettem észre magam, hogy így integetek így a motorosoknak, meg így viccentek, hogy valaki szóljon, vagy viccentsen már ránk, mert észre sem vesznek. És ez egy akkora felüdülés volt, hogy ott így ülünk, és végre lehetünk csak obszerverek. Tehát nem az van, hogy mi vagyunk a minden figyelem középpontja, és elállják a forgalmat, a helyiek, és megáll a szél, és leizzadunk, és már ott állnak a tömeg mögött a buszok, meg a teherautók, és dudálnak, és na jó, meneküljünk innen, hanem ott ülünk így a patkán, isszuk a jeges italt, és így csak végre tudjuk csak megfigyelni passzív megfigyelőként az országot körülöttünk, és ez fantasztikus volt. Egyébként nekem az indiai szubkontinens az volt, ez a Pakisztántól kezdve Indián, Nepálon, Bangladesh, és még Burmát is ide számolom egy kicsit. Ez fantasztikus volt, tehát az a színes, szagos, tényleg néha sok volt, és tényleg megerőszakolt az érzékszerveinket, de ha be tudtuk fogadni, és ehhez kellett nekem a 10 000 oldal naplóírás, akkor fantasztikus volt, tehát az egy másik univerzum, mint egy másik bolygón lennél, tehát ilyen iszonyat jó kultúrsok, nagyon színes, nagyon érdekes, tehát ott egy évet, hát el is töltöttünk majdnem egy évet szerintem ezekben az országokban összesen.
Erre a válaszra számítottam. Már én is azt gondoltam, hogy a kicsit ilyen kulturálisan tőlünk távolabb eső több helyzetet hozó országok, azok mindig emlékezetesebbek, mint az egyenes út. Nekem is ez a tapasztalatom, egyébként nekem is többször voltam olyan helyzetben utazásaim során, hogy nagyon-nagyon meg kellett küzdeni az elemekkel. Baleset, eső, nem tudom, műszaki hiba, tehát most függően attól az ember, miről utazik, és aztán hazajöttem, és akkor így arra jöttem rá, hogy úristen, de boldog voltam én akkor, amikor Vietnámban a szakadó esőben már 3 napon keresztül csak mentem azon a rohadt motoron, és vártam a napsütést, és mindig Ez jut eszembe például mondjuk Vietnámmal kapcsolatban. Az a három nap, amikor pokoli körülmények között motoroztam, és nem pedig az, amikor utána feküdtem a tengerparton, szóval ez egy tök nagy tanulság. Na és akkor itt most tartsunk egy megállót, folytatjuk a második résszel. Szerintem elég tartalmas volt itt az első rész, és szerintem még sok történet maradt bennetek, úgyhogy megyünk tovább Ausztrália, Amerika felé a következő adásban, és majd a hazérkezés után életről is beszélgetünk, úgyhogy köszönöm, hogy így itt voltatok az első adásban, és két hét múlva megyünk tovább.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Kedves Road Movie hallgatók, remélem ti sem álltok meg félúton, és velünk tartotok két hét múlva is. A Vélek körül Nászút következő részében innen folytatjuk. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!